Az első ügy, amiről beszélnünk kell, az az autistáknak az ügye. A miniszterelnök asszony mondta azt az európai parlamenti képviselők némelyikéről, hogy autista akkor, amikor Romániát bírálja az európai parlamentben. Most nem tudom, hogy az autistáknak a szervezetei tettek feljelentést?
Hát ebben az ügyben rengeteg levelet kaptunk, de két feljelentés született autista gyermekek és személyek érdekeit védő non-profit szervezetek részéről, de még mielőtt beérkezett volna ez a két feljelentés, a tanácshivatalból indított eljárást. A döntés az 7 az 1 ellen, a döntés az volt, hogy ez a szólásszabadság határain belül van ez a nyilatkozat. Pontosabban a miniszterelnök asszony nem szándékosan nyilatkozott az autistákról, hanem az európarlamenterek politikai viselkedését minősítette ezzel a nyilatkozattal. Ez volt a többségi vélemény a kollégiumban, ezzel szemben volt egy kisebbségi vélemény, amit én magam fejtettem ki, hogy figyelembe véve a kontextust, figyelembe véve azt, hogy a miniszterelnök személyéről van szó, az autista megnevezést az pejoratív módon használta a miniszterelnök asszony, és ilyen szempontból közvetett módon érintette az autista személyek emberi méltóságát. Nem sikerült átvinni ezt a véleményt, és így is lesz megfogalmazva a határozat, amit a két szervezet belátása szerint megtámadhat a bíróságon.
Azt hiszem, hogy ennyire határozottan ön a tanácselnökeként soha nem határolódott el az intézménynek a döntésétől, mint ebben az ügyben.
Ezelőtt egy pár éve még volt egy ilyen, hát egyesek kirohanásnak nevezték, de én véleménynyilvánításnak neveztem, amikor azt érzem, hogy a kollégium nem tud elégségesen távoltartóan viselkedni, akkor elhatárolódom a többségi véleménytől, többek között azért, mert nem szeretném legitimálni ezt a többségi véleményt, és úgy ítélem meg, hogy 13 év munkáját érintik ezek a vélemények, ezek a döntések. Itt a tanácsnak a hitelességéről van szó, alássák ezt a hitelességet, és egyszerűen ezt nem tudom elfogadni, a kollégáim erről tudnak. Már az omniózus kollégiumi ülésen egy órán keresztül érveltem, hogy miért szükséges ebben az esetben megállapítani a hátrányos megkülönböztetést, és egy minimum szankciót megállapítani, egy figyelmeztetést ebben az esetben. Persze, hogy a közvéleményben ez úgy csapódik le, hogy egy nagyon polarizált társadalomban élünk, ahol a politikai háború az nagyon magas fokon van, és nincsenek árnyalatok, körülbelül az az elv érvényesül, hogy aki nincs velünk, az nincs. És egy ilyen döntést közvéleményben persze, hogy elnyomnak egy irányban, tehát politizálják az intézmény tevékenységét, amit én persze nem tudok elfogadni. Minden kritikát el tudok fogadni, de az is túlzás, hogy egy döntés alapján a tanácsot könyveljék, hogy egy elpolitizált intézmény.
Igen, erre is rá akartam kérdezni egy másik ügy kapcsán, ahol a volt miniszterelnök volt az, akit bepanaszoltak. Ugye volt ez a híres akasztásos nyilatkozata Mihály Tudose volt miniszterelnöknek, és a tanács megrovásban részesítette a volt miniszterelnököt. Immár azután nyilván, hogy leváltották, de hát erről a tanács mondjuk nem tehet, hogy időközben ő lemondott egészen pontosan. És ennek a döntésnek a kapcsán vádolták meg egészen konkrétan azzal a tanácsot, egy liberális politikus, hogy egy párt intézményé vált, és tulajdonképpen a döntéseivel bátorítja, ösztönzi a diszkriminációt.
Ez Gyigyes Tirbó, liberális
Igen, volt művelődési miniszter
művelődési
egyébként.
miniszter nyilatkozott. Én azt veszem észre, hogy a politikai pártoknak, hát Gyigyes Tirbónak, tehát annyira aggódik a hátrányos megkülönböztetés
Áldozatai miatt.
áldozatai miatt, hogy ez borzasztó, mert eddig nem láttam egy nyilatkozatot sem. Én nem láttam egy liberális politikust, hogy elhatárolódott volna Mihály Tudose nyilatkozataival kapcsolatosan, sem az, hogy elítélték volna Mihály Tudose nyilatkozatait,
Egyébként ez nem történt meg a tanács döntése után sem.
nem történt meg a tanács döntése után sem, azt sem láttam volna, hogy Gyöngyös Tibor például elhatárolott volna a homofób liberális politikusok jelentéseivel kapcsolatosan, vagy jelentéseiktől sem. Az látszik, hogy laboratóriumokban kommunikációs üzeneteket fogalmaznak meg, és annyira nem érdekli őket sem az autista személyek kérdése, hanem azt keresik, hogy hogyan tudnak még egyet ütni politikai ellenfelükön.
Tehát akkor a tanácsot tulajdonképpen eszköznek használják?
Eszköznek használják politikai háborúban. Most annyira nem áll a helyét Gyöngyös Tibornak a kijelentése, hogy ebben a kollégiumban, és ebben a hetes többségben két olyan kollégiumi tag is van, akiket a PNL támogatott kinevezésekkor, sőt, mind a kettő liberális pártnak a tagja. Kérdezem én, amikor a liberális párt elnökét, Orbán urat elmarasztoltuk hátrányos megkülönböztetés és nők elleni kijelentései miatt, és csak egy figyelmeztetésben részesítettük, akkor politizált volt-e az intézménye, vagy nem? Vagy amikor Bolyó Hásutit felmentettünk nyílt homofób nyilatkozatok miatt, politizált volt az intézménye, vagy nem? És sorolhatnám tovább a kérdéseket. Az igaz, hogy a politikusok és tisztségben lévő személyek nyilatkozatai mindig is nagy port és vihart kavartak a tanács előtt. Azért a tanács volt az első olyan intézmény Európában, nem Romániában, nem csak Romániában, amely egy tisztségben lévő államelnököt elmarasztalt négyszer hátrányos megkülönböztetés miatt, és mind a négyszer megnyerte ezeket a pereket. Ugyanakkor több tisztségben lévő minisztert, képviselőt, szenátort marasztalt el. Az ügyek azok különböznek, vannak határesetek, de én azt tudom mondani, hogy végsőképpen a bíróság mondja ki, hogy a tanács jól döntötte, vagy nem. És ezekben az esetekben eddig a bíróság mindig mellettünk döntött. Volt olyan eset is a Bakonszki ügy, vagy egy Bajszoszki ügyben, ahol a bíróság másképpen döntött, mind a tanács, már mind olyan szempontból, hogy megállapította általános megkülönböztetést. Nem egy könnyű döntés megállapítani, hogy hol húzódnak meg a szólásszabadság határai. A kollégiumnak mindig egy kihívás ez a kérdés. A kollégium változik, új tagok jönnek, új tagok vannak. Egyeseknek sikerül elrugaszkodniuk a politikai háttértől, másoknak kevésbé. De én úgy láttam, hogy azért a civil szervezeteknek is nehéz elrugaszkodniuk a politikai vitátos háborútól.
Igen, ez egy látom újabb ezt jelenség, azt hiszem, hogy nagyon elkötelezettek.
Nagyon elkötelezettek, és látom ezt az álláspontokban, amiket megfogalmaznak. Például a Tudósi ügyben teszem én fel a kérdést, hogy mi lett volna a méltányos és effektív szankció. Tehát a bírságnak körülbelül milyen nagysága elégítette volna ki a civil szféra egyes.
Egyébként meg is akartam kérdezni, hogy egyetértett ezzel a döntéssel? Tehát, hogy megrobbanásban részesített?
Persze, sőt, javasoltam ezt a döntést. Mert
és miért?
Hát, ez, mikor szankciókat állapítunk meg, akkor bizonyos kritériumrendszert követünk. Figyelembe veszük azt, hogy milyen a magatartása a kihágást elkövető személynek. És ez a világon mindenütt ugyanolyan kritérium rendszer szerint épül fel. Tehát Tudósi ebben az ügyben, mikor beidéztünk, már a meghallgatáson jelezte, hogy megbánta, és elnézést kért. Felkértem, hogy ezt tegye meg a közvélemény előtt is, ezt rá egy napra megtette. A bocsánatkérésének nagy vízhangja volt a közvéleményben. A sajtó ezt úgy román sajtó, mint a magyar nyelvű sajtó lekommunikálta. Utólag a magyar közösség politikai képviselője elfogadta ezt a bocsánatkérést, sőt elmondta, hogy felhívta a volt miniszterelnök, és ezt megtárgyalták, ezt az ügyet. Kérdezem én, ebben a légkörben a bírság jobban megfelelt volna ebben az esetben, hogy valakinek a magatartását úgymond természetes mederbe tudtuk vinni, elnézést kért, megbánta a tettét, és a jövőben jobban odafigyel a kijelentéseire, és megértette, hogy milyen következményei lehetnek a kijelentéseinek, főleg akkor, hogyha egy nagyon magas tisztségben van ez a személy.
Tehát de megértették főleg az emberek, tehát a
közvélemény. Megértette a közvélemény, megértette. Tehát véleményem szerint az elvárás ebben az esetben inkább az volt, hogy megértse és elnézést kérjen, mint az, hogy azt mondja, hogy nem hibázott, és akkor mi kiszabunk egy bírságot. Tehát én itt látom a szankcióknak a... Tehát már maga az, hogy egy állami intézmény kimondja, hogy gyűlöletbeszéd és hátrányos megkülönböztetés, annak van súlya. Mert mi nem egy civil szervezet vagyunk, ezt sokan elfelejtik. Mi a román államnak egy közintézménye vagyunk. És hogyha mi mondunk ki egy dolgot, annak más súlya van, mint hogyha nem tudom ki XY civil szervezet vagy politikai személy kimondja ugyanazt.
Világos. Egyébként hogyan értelmezte a tanács ezt a kijelentést, hogy a miniszterelnök vagy a volt miniszterelnök valóban akasztásról beszélte? És ezt azért kérdezem, mert a magyar sajtóban is megjelentek olyan értelmezések, amelyek szerint a miniszterelnök tulajdonképpen ebben a nyilatkozatában nyugalomra intett.
Én tudatában vagyok a román nyelv ambivalenciájának, úgy értékelem, hogy elég jól bírom ezt a nyelvet, de hogyha még elfogadnánk egy ilyen többszínű értelmezést is, akkor is egy köztisztségben lévő személynek, miniszterelnöknek nagyon figyelmesen kell fogalmazni akkor, amikor a közvélemény fele üzen. Elsősorban, ami elfogadhatatlan volt Tudosszé nyilatkozatában, az a stílus, a lekezelő stílus. Nem lehet megtárgyalni a magyar-román viszonyt, az autonómia kérdését, ha nem is ért el vele egyet, egy ferentári stílusban.
Mondjuk egy kocsmai stílusban.
Egy kocsmai stílusban, egy miniszterelnök részéről. Tehát ez elsősorban elfogadhatatlan. Utána, hogyha szemantikusan elkezdjük és elemezzük a nyilatkozatot, hogyha a nyilatkozatnak csak az első részét veszük, ahol elmondja, hogy hát azok is lógni fognak, akik kitűzik a zászlót, vagy megengedik a zászló kitűzését. De utána következik egy vessző, ami tételesen kimondja azt, hogy közösség egy múzeumban egy üvegfedél alatt ki...
Tehát odavaló a zászló tulajdonképpen.
Odavaló a zászló. Nem. És hogyha veszük az egész nyilatkozatot, akkor látjuk, hogy nem a prefektusokról van szó, nem az alprefektusokról van szó, vagy a rendőrökről, vagy más intézményekről, hanem azon magyar közösségről, amely eldönti, hogy használja a nemzeti szimbólumát. Ez lehet vita tárgya, ezzel nem kell egyet érteni, de ezt tisztességesen el lehet mondani, anélkül, hogy így módon félelmet keltsünk, uszítsunk, gyűlöletbeszédet keltsünk. Tehát én láttam a magyar sajtóban is elismert újságíróknak a véleményét, vagy legalábbis én értékelem azokat az újságíróknak a véleményét. Tehát nem az illiberális demokráciát támogató újságírók véleményéről van szó itt. De ebben az esetben nem tudtam egyet érteni, bárhogyan is veszem és elemzem azt a szöveget, ugyanarra a konklúzióra jutok, hogy itt nem erről volt szó, és hogyha még el is fogadhatnák egy bizonyos kétfajta értelmezést, egy ambivalenciát, akkor is elmarasztalható egy miniszterelnök, mert egy miniszterelnöknek nagyon tisztán kell fogalmaznia kényes kérdésekben, és a magyar-román viszony nem egy könnyű kérdés.
Igen, mielőtt tovább lépnénk, még visszatérnék a miniszterelnök asszonynak az ügyére. Ebben az esetben a tanácsban a kisebbségi vélemény belekerül-e valamilyen módon a határozatba? Tehát például azok a szervezetek, amelyek bírósághoz fordulnak esetleg, felhasználhatják ezt az érvelést a saját ügyüket alátámasztandó?
Igen, ettől szép a tanács, mert kötelezően be kell kerüljön a kisebbségi vélemény. A múltban volt olyan eset, amikor a kisebbségi véleményt nem fogalmazták meg a tanácstagok, és a bíró kötelezett bennünket erre. Tehát más, mint az Alkotmánybíróság tanácsot úgy építettük fel, mondhatom, hogy építettem fel, hogy többségi vélemény az minimum 5 szavazat, tehát próbáljuk megelőzni a bármilyen fajta politikai hatást, mert lényegében minden intézmény ki van téve politikai hatásnak. És ugyanakkor eljárásban ezt is rögzítettük, hogy a kisebbségi véleményt meg kell fogalmazni. Volt olyan eset, amikor a bíróságon visszafordítottak egy döntést kisebbségi vélemény alapján, és a bíróság a kisebbségi véleményt vette figyelembe a többségivel szemben. Meg lesz fogalmazva a kisebbségi vélemény, már dolgozom rajta. Én úgy vélem, és elmondtam a kollégáknak, hogy ők ezzel magát a miniszterelnök asszonyt is nehéz helyzetbe tették, mert neki is kedvezőbb lett volna egy más döntés, mint az, ami megszületett.
Tehát egy megróvás
Egy
például?
megróvás, igen.
Ő egyébként belátta szintén, hogy
Hát belátta, hogy
tévedett.
tévedett, belátta, hogy hibázott, persze ezt meg lehet érteni emberileg. Én sem hiszem azt, hogy a miniszterelnök asszony rossz hiszemű, csak itt nem erről tárgyalunk, arról tárgyalunk, hogy van egy miniszterelnök, akinek van egy társadalmi pozíciója, befolyásolja a társadalmat a viselkedésével, a nyilatkozataival, és itt már nem arról a szeméről beszélünk, aki az elmúlt 5 évben naponta fogyatékos gyerekeken segített, étkeztette őket, és évente legalább egyszer vakációztatta. Ez nagyon szép dolog, de mikor miniszterelnök vagy, akkor oda kell figyelni arra is, hogy hogyan lélegzel, és hogyha még eldöntöd, hogy beszélsz, és akkor még jobban oda kell figyelni.
Igen, ez azt hiszem, hogy érvényes a liberális pártnak a volt elnökére is. Ez egy egészen friss ügy. Azt mondta, hogy illetve hát egy közmondást használt, egy román közmondást, amit úgy lehet lefordítani, hogy megfulladsz, mint a cigány a parthoz érés előtt, tehát az utolsó 100 méteren. Alina Gorgiúról van szó. És ebben az esetben fordult valaki már a
Egyelőre
tanácshoz?
még nem, elég friss az eset, és hogyha ebben az esetben hozzánk fordulnak, és a tanács véletlenül úgy dönt, hogy ez hátrányos megkülönböztetés, akkor persze, hogy megint az a vád fog bennünket érni, hogy politikai döntéseket hozzunk. Mi marasztaltunk el minden pártból politikusokat, tehát ezt elő lehet venni, az elmúlt 13 éves meg lehet nézni, sőt, még RMDSZ-ben is marasztaltunk el. Rádó Robert-tel kapcsolatosan is szabtunk ki bírságot. Véleményem szerint ott is kisebbségi véleményben voltam, Rádó annyit mondott, hogy véleménye szerint természetes az, hogy a Hargita megyében a köztisztviselők ismerik a magyar nyelvet is, ezért a nyilatkozatért a kollégáim bírságot szabtak ki. Ez is egy túlzás volt, tehát itt én példákkal élhetek. De ami a Gorgiú esetet illeti, ez is híven tükrözi, hogy mennyire tudatlanok a politikusok, nem tudják, hogy honnan származik ez a közmondás. Nem tudják azt, hogy mielőtt felszabadították volna a romákat, a román bojárok akkor, amikor egy roma megszökött, akkor kínozták őket, és az egyik kínzási módszer az az volt, hogy egy vízbe dobták, megkötötték a lábát, és mire kiért volna a partra, akkor a másik szolga visszahúzta a romát a tóba, folyóba, a fűnyében, hova helyezték, és addig kínozták, ameddig belefulladt.
Még elfáradt.
Igen, tehát ez nem onnan indult, hogy most már a roma nem kitartó, és céljait nem tudja követni, és nem tud...
Teljesítményhiányos.
Teljesítményhiányos, tehát mi ezt a társadalomban azt hiszük, hogy ez a úgymond mondás, ez erre vonatkozik, de ez valójában teljesen más.
Igen, megszületett a kisebbségi keret egyezményről az Európa Tanács szakértőinek a véleménye, ez mindig a tagállamok jelentése alapján készül, és hát ebben nagyon sok érdekes dolog van. Most először születtek árnyékjelentések is, tehát az előző 3 felügyeleti ciklusban nem volt ilyen, és ebben a szakértői véleményben a diszkriminációellenes tanácsnak van egy nagyon jól elkülönített szelete, itt felsorolják, hogy a statisztikákat, többek között azt, hogy a tanács döntéseit 86%-ban hagyják jóvá a bíróságok, amikor az érintettek megóvják, illetve kifogásolja ez a szakértői vélemény azt, hogy a tanácsnak nem megfelelő a költségvetése, tehát túl kevés pénz áll a rendelkezésére, és nem nőtt a költségvetése az elmúlt 8 évben, hogyha
Igen,
jól
hát
számoltam.
Egy konstans 800 000 vagy 1 millió euró az
Igen.
évi költségvetés.
Mire kellene több pénz a tanácsnak? Vannak-e sodródó ügyek emiatt, határidőket nem tudnak esetleg tartani?
Hát határidőket nem tudunk tartani. Elsősorban személyzetről van szó, tehát több jogászra van szükség. Mi évente körülbelül 800-900 megkeresést orvoslunk, de ugyanakkor több mint 5000 jogi szakmai véleményt adunk ki a bíróságok számára. Abban az esetekben, amikor a sértett egyenesen a bírósághoz fordul, akkor a bírónak kötelezően kell kérnie tőlünk egy szakmai véleményt. amit határidőre kell kiadjunk. Itt a határidők nagyon rövidek, 2 hetes határidők vannak, és ez humán erőforrást igényel. Továbbá, hogyha programokat akarunk elgondolni és gyakorlatban ültetni, gondolok itt főleg a képzésekre.
Prevencióra,
a tanárok képzése, a rendőrök képzése, a bírók képzése. Mi ezeket a programokat mind EU-s pénzekből fedeztük, tehát projekteket tettünk le egyenesen Brüsszelbe. Ez más erőfeszítés, ami a humán erőforrást illeti, mert erre olyan alkalmazottak kellenek, akik ezeket a projekteket lemenedzselik, ami nem, egyáltalán nem egyszerű, és másfelül pedig trénerekre van szükség, mert mindenki ért a foci politikához és a diszkriminációhoz manapság, de hát azért kevesen vannak olyanok, akik tudnak is képezni ezen a területen. Mi nem panaszkodunk, mert azt szoktam mondani, hogy pénzzel mindenki tud dolgokat elérni, de hát ilyen feltételek között is azért sikerült egy bizonyos szintet tartani. A legfontosabb dolog az intézmény számára a függetlenség, az intézmény függetlensége, ez egy napi munka, ez nem egy könnyű dolog, ebben még néha-néha belefutunk a falba, visszanyal a fagy sokszor, de én úgy ítélem meg, hogy ezt sikerült kialakítanunk. Ha megnézzük romániai ország jelentéseit emberi jogi témában, akkor látjuk, hogy azért a román külügy és a kormány 80%-ban a mi tevékenységünkkel fedi le magát. Ha valamit fel tud mutatni Románia emberi jogi tevékenység területén, akkor a tanács az ott van ezekben a jelentésekben.
De ez meg is fogalmazódott egyébként kritikaként a magyar sajtóban. Most olvastam nemrég Toró Tibornak, a politológusnak, nem a politikusnak. A politológusnak az interjúját az Erdélyi Naplóban, ott többek között azt mondja, hogy a magyar tisztségviselőkkel feltöltött román intézmények miatt nem jelenik meg kritika a magyarokkal szembeni visszaélések kapcsán.
Hát én úgy gondolom, hogy a tanács volt az első és azt hiszem az egyetlen közintézmény, amely megállapított hátrányos megkülönböztetést a magyar közösség kérdéseiben, tehát azért felvállalt elég sok nehéz ügyet, ami a kétnyelvűséget illeti.
De itt most a nemzetközi kritikánkról lenne szó, de a tanács ehhez a jelentéshez is hozzájárult,
hát
nem?
Hogyha persze, hát találkoztam a szakértői csoporttal többször is, egy órára jöttek és négyet ültek, ami a magyar kérdést illeti, úgy ítélem meg, hogy nyomatikusan megjelenik ebben az árnyék jelentésben, hivatkozva a tanács döntéseire.
Mármint a szakértői véleményben.
Mármint a szakértői véleményben. Kemény pereskedésekben álltunk ki. Volt olyan is, amit elvesztettünk persze, de hát elmentünk a falig. És még egyszer én úgy ítélem meg, hogy a tanács munkája serkentette a civil szervezeteket arra, hogy elkezdjenek emberi jogokkal foglalkozni, mert mi magyar közösség 20-valány évig egyáltalán nem foglalkoztunk emberi jogokkal.
Igen.
Úgy ítéltük meg, hogyha a politikum ott van, akkor ezzel nem kell párhuzamosan foglalkozni, sőt, ez egy nagy taktikai hiba volt. Azt veszem észre, hogy a magyar civil szervezetek most egy olyan versenyben vannak, hogy most kinek az érdeme ez a pragmatikus jelentése az Európa Tanácsnak, hogy hát ők tettek le árnyék jelentést, ki volt az első, ki volt az utolsó. Hát ez nem egy verseny, szerintem mindenki hozzájárult ez a jelentéshez. Azt is figyelembe kell venni, hogy mi egy román állami intézmény vagyunk, és ilyen pozícióból vállaltuk fel ezeket a kérdéseket. Ugyanúgy érintenek kritikát bennünket, és persze engem is személyesen román államképviselő részéről, vagy mondjuk a román civil szféra részéről, pártok részéről. Tehát az kifogásra, hogy magyar vagyok, magyar civil szféra, meg az kifogásra, hogy nem vagyok elég magyar. Tehát ez nem egy lojalitás teszt egyik részről sem. Én nem felejtem el, hogy ki vagyok, mi vagyok. Úgy ítélem meg, hogy komolyan építettünk intézményt, nem minden kérdésben értünk egyet a magyar civil szférával. Én úgy ítélem meg, hogy egyes árnyék jelentések nem voltak nagyon profik, sőt politikai árnyék jelentések voltak. Még nem alakult ki az a szakmai réteg a magyar közösségen belül, mely állandóan, tehát napi szinten foglalkozna az emberi jogokkal, és ilyen szempontból egy előrelépés, hogy három árnyékjelentés volt, és nem egy sem például, de ez a verseny, ami előállt, tehát az árnyékjelentések versenye, sőt, próbáltak egyikről másikra kopintani egyesek, erről is lehet beszélni, de amit most ezeknek a szervezeteknek tennük kellene túl azon, hogy kommunikáció szempontjából megpróbálják kihasználni ezt a jelentést, az az, hogy jelentés ajánlásait hogyan kérik számon a román államon, hogyan tárgyalja meg a társadalom ezt a jelentést, és például a parlament, például a kormány keretén belül hogyan tárgyalnak erről a jelentésről, és mit hajlandóak tenni, hogy kiküszöböljék a jelentésben megállapított hiányosságokat.
Az előző szakértői véleményben megfogalmazott ajánlások egyébként megjelennek újra, és az egyik kifogás az Európa Tanács szakértőinek a részéről az az, hogy a román hatóságok semmit sem tettek azért, vagy nagyon keveset, hogy a társadalom megismerje, vagy legalább az érintett hatóságok megismerjék ezeket a problémákat.
Tehát ezeknek a jelentéseknek, függetlenül attól, hogy Európa Tanácstól jön, vagy ENSZ keretén belül, nem csak az a szerepe, hogy megállapítson dolgokat, hanem a következő ciklusig ezeket gyakorlatba kell ültetni.
Tehát, hogy változást érjenek el a társadalomban.
Pontosan, és az állam ezeket az ajánlásokat gyakorlatba kell ültesse. És a szervezeteknek, legyen az RMDS, vagy a többi civil szervezet, pont azt kéne kövesse, hogy hogyan kéri számon a román államon ennek a jelentésnek a gyakorlatba való alkalmazását. Tehát pont arról lenne szó, hogy ezt a jelentést a parlamentben, a parlamenti bizottságok, szakmai bizottságok megtárgyalják, a jogi bizottságok, az emberjogi bizottság. Tehát ezt a jelentést megtárgyalni, nem csak magyar kérdésben, mert van ott más kérdés is, és előrelépni ezekben a kérdésekben, vagy a külügyminisztériumnak az álláspontját megtárgyalni, ami elég sötét időkre emlékeztet, és építeni kell ezekre a jelentésekre. Nagyon most kidobtunk egy árnyékjelentést, azt 3 évig hibernálunk. Nem, meg kéne írni az elmúlt 1-2 év újabb emberjogi, kisebbségjogi elemzését. Áprilisban az ECRI szakértői bizottság az Európai Tanács részéről újból itt lesz.
Tehát ez a rasszizmus elleni
szervezet április közepén Romániában lesz, egy újabb monitorizálási ciklus keretén belül tanácsot meglátogatja, és ez egy állandó tevékenység, erre készülni kell. Persze, hogyha csak versengünk, nem érünk el semmilyen eredményt.
Igen, ami nem a politikához tartozik, és a jelentés, vagy ebben a szakértői véleményben megjelenik, az a gyűlölet cselekmények, illetve a rasszista és xenofób indítatású cselekményeknek a kivizsgálása. Ezen a téren lehet-e, vagy nem tudom, ki tehet valamit, mert hogy az ügyészségnek parancsokat adni Romániában, mint láttuk, nem nagyon lehet.
Romániát elmarasztalta a Strasbourg-i bíróság többször is ilyen esetekben, és rámutatott arra, hogy a rendőrök és az ügyészeknek nincsen egy eljárásuk ezen esetek kezelését illetően. Ugyanakkor, ami gond ebben a kérdésben az, hogy nincsen adatgyűjtés. Tehát nem gyűlölet által motivált bűncselekménynek minősítik, hanem egyszerűen
testi sértés,
vagy akármilyen, vagy bármilyen más bűncselekménynek. Most ebben az igazságügyminisztérium módosított az elmúlt egy évben, kiegészítették azt a szoftot, amelyben az adatokat betáplálják, és most már gyűjtünk adatokat ilyen téren. Ugyanakkor több képzést indítottunk el ügyészek, bírók és rendőrök számára ezen a területen. Ez nemzetközileg minden jelentésben kritikaként fogalmazódik meg. Ki kell képezni a bírókat főleg, hogy helyt adjanak ezeknek a megkereséseknek, és figyelembe vegyék a bűncselekmény esetében a motivációt is. Tehát főleg arra utalnak a nemzetközi jelentések, hogy a a súlyosbító körülményt nem használják az ügyészek, s a rendőrök. De Románia nem mondhatja azt, hogy nincsenek ilyen típusú bűncselekményei. A világon mindenütt vannak.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.